Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár így kezdődik, örvendj egész föld. Kérjük tovább az Úr nevét a 465. énekünk mind a négy versével. A 465. dicséret így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol rómaiakhoz írott levele 3. fejezetének az első 20 verséből. Tehát Isten igéje Pál apostol rómaiakhoz írott levele 3. fejezetének első versétől így szól hozzánk. Mi tehát a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. De mi van akkor, ha némelyek hűtlenné váltak? Vajon az ő hűtlenségük hűtlenné tenné Istent? Szó sincs róla. Sőt, azt kell mondanunk, Isten igaz, viszont minden ember hazug. Amint megvan írva, igaz légy beszédeidben, és győzedelmes, amikor vádolnak téged. Ha pedig a mi gonoszságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, mit mondjunk? Emberi módon szólok. Igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját? Szó sincs róla. Hiszen akkor hogyan ítélné meg Isten a világot? Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért kell még nekem bűnösként megítéltetnem? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket? És amit állítanak némelyek, hogy tudniillik, ezt mondjuk, tegyük a rosszat, hogy jó következzék belőle. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse. Nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak. És nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak. Kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, az a törvény hatája alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel borulunk le előtted, hogy ezen a mai napon újra itt vagy, szólsz hozzánk, és hálás a szívünk azért is, hogy nem csak most szólsz, hanem már annyiszor megszólítottál bennünket. Hálásak vagyunk nem csak a szabadért, hanem mindazért, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy részt vettél a teremtésben, hogy megajándékoztál minket ezzel a bolygóval, és megajándékoztál személyes életünkkel. És köszönjük, hogy ezért az életért te odaadtad a sajátodat, hogy megmenthess minket. És Urunk, kérünk, add, hogy ez valósággá váljon számunkra, hogy megrendítsen, hogy ennyire szeretsz, és ismerjük föl, hogy szükségünk van a te kereszt halálodra, szükségünk van a te kegyelmedre, mert enélkül nem tudunk megállni az Isten ítélő széke előtt. Enélkül magunk kell hordozni életünk terheit, enélkül nincs esélyünk és lehetőségünk a szabadulásba, szabadulásra, bármi kötözte meg az életünket, és a te kegyelmed nélkül nincs bűnbocsánat. Köszönjük, Urunk, hogy te azért jöttél ide, hogy megragadd a szívünket, az életünket, és újjá formálj minket, mert csak Te tudsz igazi változást elvégezni a mi életünkbe. Urunk, nélküled küszködünk, szenvedünk, elsősorban önmagunktól, bár gyakran azt gondoljuk, hogy a körülményektől szenvedünk, vagy a másik embertől, mások a felelősek, hibásak azért, ahogy alakulnak a dolgaink, és Te megmutatod, hogy a baj az bennem, bennünk van, a szívünkben, és ez a bűn. De köszönjük, hogy Te erre hoztál megoldást. Te a szabadítást, a Te véred tisztít meg, és végzi el, hogy most már Téged követve, Te dicsőségedre tudjunk élni. Kérünk most, jöjj közel hozzánk, szólíts meg minket, és add, hogy az ige valóban elvégezze azt, amiért elküldted, és ne térjen vissza üresen hozzád. Vágyunk, Urunk, utánad, vágyjuk a Te munkádat, vágyunk neked élni és neked szolgálni, vágyakozunk arra, hogy az életünk rólad tegyen bizonyságot. És ha eddig nem úgy éltük meg a hitünket, ahogy Te szeretnéd, bocsáss meg nekünk, könyörülj rajtunk, és add, hogy élővíznek folyamai áradhassanak belőlünk mások felé. Kérünk, így maradj velünk most szent lelkeddel, s tedd áldássá az igét az életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 474. dicséretünket énekeljük. A 474. dicséret így kezdődik, Istennel járni, lakozni. Istennek az az igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található Pál apostol rómaiakhoz írott levele, 3. fejezetének 22. és 23. verseiben. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Pál apostol római levelével, amely levelet elkezdtük a napokban olvasni, és azért is aktuális ez, hiszen a reformáció hónapjában vagyunk, és hamarosan a reformációnak az emléknapjához érkezünk, október 31-éhez, és tudjuk azt, hogy a római levél az erőteljesen hatással volt a reformáció elindulására, hiszen ebből a levélből olvasta Luther Márton azt az ígét, ami az ő életét megváltoztatta, amin keresztül megtapasztalta bűnei bocsánatát, és új látást kapott az Istennel való kapcsolatra nézve, és a saját életére nézve. Ugye ez az ige így szólt, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. És ez az ige őt megváltoztatta. És ahogy a fohászban is hallottuk, Isten pont ezért küldi az ő igéjét, hogy általa megváltoztassa gondolkodásunkat, életünket, átformáljon bennünket, döntő változást hozzon. és ahogy vagy hallottuk, hogy ez az ige, amit ő elküld, az nem tér vissza üresen. És ez azt jelenti, hogy ha ő elküldi személyesen nekünk az igéjét, lehet, hogy az első pillanatban nem tapasztalunk semmit, és lehet, hogy még tiltakozás is van bennünk az igével szemben, de az ige, ha bekerül a szívünkbe, ha valahogy beengedtük azt, akkor az el fogja végezni a munkáját. Ugye úgy, mint ahogy a vetőmag és a földben egy idő után fog majd csak kikelni és látszódni, hogy ott igen, vetés van. És ezért fontos, hogy mi is úgy figyeljünk, úgy hallgassuk az igét, hogy várjam, hogy a személyesen nekem szóljon. Mint ahogy Luther is átélte, hogy az az ige, az az ő igéje. Pál apostol a római gyülekezetet nem ismerte személyesen, amikor írta ezt a levelet. Azt mondják, hogy körülbelül Krisztus után 57-ben Korintusban keletkezhetett, és úgy ír Pál, hogy ő még nem járt ott, és mégis ott van a szívében, hogy szeretne ajándékot adni annak a gyülekezetnek, meg akarja őket erősíteni. Azt mondja, szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek. Ugye Pál készül egy olyan helyre, ahol még nem volt, és ahogy az ember általában, ha valahova megy, szeret ajándékot vinni. És Pálban is fölmerült a kérdés, hogy igen, vinnem kéne valamit, de mit vigyek? És hát nem arra gondolt, hogy a tavalyi szőlő termésének a legújabb termését viszem, tehát egy jó kis valamilyen palackot, hanem azt mondja, hát én lelki ajándékot. Én lelki ajándékot akarok vinni. Miért? Mert engem Jézus elhívott arra, hogy hirdessem az evangéliumát. Az evangélium az igazi ajándék. És ezt akarom továbbadni. És mi is, mint az ő tanítványai, amikor megyünk valahova, végig kell gondolnunk, hogy mit viszünk magunkkal, mit akarunk vinni. És ott van-e bennem is, hogy ahova megyek, azokat meg akarom ajándékozni, és valami olyannal, amit csak én adhatok, amit csak Isten gyermeke adhat. Az evangéliumban, vagy az evangélium munkájával, ami az én életemen keresztül látszódik és hat. Na most, amikor Pál írja a levelet, és arra gondol, hogy szeretne elmenni hozzájuk, akkor Rómában egy olyan helyzet van a gyülekezetben, hogy hát most elég nehéz kapcsolatban vannak a római gyülekezetnek a tagjai, mert ugye az a gyülekezet eredetileg úgy jött létre, hogy nem a tanítványok, az apostolok alapították, hanem pünköstkor, amikor a Páska ünnepére fölmentek a különböző országokban, helyeken élő zsidók, hogy megünnepeljék azt az ünnepet, hálát adjanak az egyiptomi szabadításért, akkor valami olyan történt, amire ők nem is számítottak, eljött az Isten szent lelke. És akkor sok olyan zsidó is bűnbánatra, majd élő hitre jutott, aki addig még nem hallott Jézusról, de átélt, hogy Isten elküldte a Messiást, tele volt a szívük örömmel, bennük a Szentlélek, és hogy hazamentek a maguk településeire, így Rómába is, vitték magukkal Jézust. És ezek a megtért zsidók elkezdtek beszélni az evangéliumról ott Rómában is, és a római gyülekezet kezdetben zsidó keresztény többségű volt. És ez egészen Claudius császárig így működött, viszont az a császár elrendelte, hogy A zsidóknak el kell hagyni Rómát. Mindegy, hogy keresztény zsidó, mindegy, hogy ószövetségi zsidó, minden zsidónak el kell hagyni Rómát. És akkor Rómában a pogányokból lett keresztények kerültek túlsúlyba. Tehát gyakorlatilag csak ők alkották a gyülekezetet, mert a zsidóknak el kellett menni. És ennek következtében, ugye majd van két neves Rómából származó keresztjén, ugye Priscilla és Aquilla, egy házaspár, akik Korintusban találkoznak Pállal, és ott beszámolnak arról, hogy mi van Rómában. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye Claudius halála után Néró visszahívatja a zsidókat. Már rájött arra, hogy kereskedelmi, gazdasági szempontból nagyon is szükségük van a zsidókra. És akkor visszamentek zsidó keresztjének is Rómába, és amikor megjelentek a gyülekezetben, azt látták, hogy itt a pogányokból lett keresztjének, vezetik ezt a gyülekezetet, ők vannak túlsúlyba, és bizony feszültség keletkezett. Mert a pogányból lett keresztjének, már nem akarták befogadni a zsidóból lett keresztjéneket. És akkor ilyen feszültség volt kettőik között, vitáztak, és ez eljutott Pálhoz. És tulajdonképpen a római levél erre válasz. Ugye most is a harmadik fejezetben azzal a kérdéssel nyit az apostol, hogy mi tehát a zsidó előnye. Tehát ugye valakik kérdést intéznek hozzá, hogy most mi a lényeges, miért fontos az, hogy valaki zsidó vagy nem zsidó. Van ennek valami jelentősége? Teszik föl a kérdést, és ugye Pál apostol ezt meg is válaszolja, és azt mondja, hogy van jelentősége, sok jelentősége van, és ugye azt mondja, hogy ugye először is rámutat arra még a második fejezetnek a végén, hogy jó, hogyha nem azzal foglalkoznak, hogy mit látnak külsőleg. Tehát nem az a lényeges, hogy ki csoda, mi csoda. Azt mondja, hogy az a zsidó, aki belsőleg az, aki a szívében van körülmetélve, és itt már a zsidóknak is, és üzen Pál apostol, hogy ne a külsőségekre nézzetek, hanem arra, hogy mi van a szívben. És ez ránk is vonatkozik. Ugye az a zsidó, aki belsőleg az, és ide behelyettesíthetjük a zsidó helyére a keresztjént. Hogy az a keresztjén, aki belsőleg az. Nem az, aki csak külsőleg. Akinek megvannak a hagyományai, aki be tudja mutatni, hogy ó, igen, hát kereszteltek, konfirmáltam, megtartok az egyháznak fontos hagyományait, ha kell, még egyháznál kötök házasságot, én is megkereszteltetem a gyerekeimet, eltemettetem a halottaimat, hanem azt mondja Pál, hogy ennél sokkal többről van szó. Hogy az a keresztjén, akinek a szívében történik változás, az a zsidó is, vagy az a keresztjén is, akinek a szívében van változás, mégpedig Isten szent lelke által. Amit az Úr Jézus úgy mond el Nikodémusnak, hogy újonnan kell születnetek. Tehát akinek ez az újonnan születés megtörtént az életében, az indul el azon az úton, hogy igazán keresztjén, vagyis Krisztus követő. És ezt követően ugye válaszol arra a kérdésre, hogy mi a zsidó előnye, és akkor ezt az előnyt ő abban határozza meg, hogy egy fantasztikus kiváltságban van részük, amiben a nem zsidóknak addig nem volt részük, mi ez a kiváltság, hogy Isten rájuk bízta igéit. Ez az ő kiváltságuk. Ez a csodálatos lehetőségük, hogy amíg a többi népnek nem volt ószövetsége, nem volt benne 10 parancsolata, a zsidók ezt megkapták. Ismerték Isten akaratát, sőt ismerhették Istent, ha olvasták ezt a könyvet. Tehát ez az előnyük, ez a kiváltságuk, de most már ugye mi, mint keresztjének, úgy kell, hogy megközelítsük ezt, hogy mi is a jelentősége annak, hogy vannak keresztjén egyházak, hogy általuk mi is megismerjük az Isten igéjét. Tehát akinek van egy valami kis köze valamelyik felekezethez, az hall az Isten igéjéről. Ahhoz valamiképp az elkerül. Vagy úgy, hogy kap egy Bibliát konfirmációkor, és aztán rajta múlik, kézbe veszi, olvassa, él vele, vagy nem él vele. Vagy hall valahol igehirdetést, és elérkezik hozzá az evangélium. Tehát ez egy óriási kiváltság, hogy nekünk van Bibliánk. És olyan jó lenne, hogyha ez úgy eljutna a szívünkig, hogyha ezért hálásak lennénk. Persze nem elég, hogy van Biblia. Tehát nem elég, hogy rájuk bízta Isten, nem elég, hogy ránk bízza, hanem ugye azért adta, hogy azt olvassuk és vegyük a kezünkbe, keressük, kutassuk, hogy jobban megismerjük Istennek az akaratát, és hajtsuk oda a fülünket. Tehát mindig úgy olvassam, hogy odahajtom a fülemet, a lelki fülemet, tehát azzal a vágyjal olvasom, hogy tényleg meg akarom hallani az Isten szavát, meg akarom érteni azt, amit mond nekem. És amikor odahajtom a fülemet, akkor többről van szó, mint az, hogy értelmemmel elkezdem boncolgatni. Szükség van az értelemre is, de nagyon szükséges, hogy lelki fülemmel is hallgassam, hogy a szívemig is eljusson, hogy értsem, hogy nekem személyesen mit mond Isten. De bennünket fenyeget ez a veszély, hogy csak az értelmünkkel boncolgatjuk. Csak az értelmünkkel boncolgatjuk az igét, és nem engedjük el a lényünk közepéig. Nem akarjuk meghallani, hogy mit is mond, és amit mond, azt elfogadom akkor is, ha az értelmemmel ellenkezik. Ha az értelmemmel ellenkezik. Vagy az én élethelyzetemmel ellenkezik. És kényelmetlen, amikor ugye Máriának kijelenti az angyal, hogy a Szentlélektől fog fogadni és gyermeket szül, hát az Máriának az egy nagyon veszélyes üzenet volt, hiszen azt jelentette, hogy megváltozik az életed, és nagyon nehéz helyzetbe jutsz, hiszen még nem volt hivatalosan József felesége. Még meg is kövezhetnek. Az életedbe kerül, hogyha te igent mondasz az Istennek, vagy kerülhet. És Mária azt mondta, hogy legyen nekem a te akaratod szerint. Tehát elfogadta, igent mondott, úgyhogy nem érti, de elfogadja. Mert tudja, hogy Isten jót akar neki, mert ismeri az atyát. És akkor Pál fölteszi a kérdést, mi van akkor, ha némelyek hűtlenné váltak? Vajon az ő hűtlenségük hűtlenné tenné Istent? Szó sincs róla. Vagyis mit mondanak Pálnak? Ugye azt, hogy jó, te itten hivatkozol a zsidókra, hogy hát ugye fogadjuk el őket is, hogy itt vannak a gyülekezetben, de mi van azokkal, akik hűtlenné váltak? Tehát már kezd terjedni az, hogy a zsidók hűtlenné váltak Istenhez, mert elutasították az ő fiát, hogy megölték a megváltót. Hát akkor már Isten nem törődhet velük, nem törődik velük. És mit mond Pál? Némelyek hűtlenné váltak. Nem mindenki. Azt mondja, van maradék. És ez nagyon fontos, de nem csak a zsidókkal kapcsolatban, hanem saját magunkkal kapcsolatban is. Hányszor kesergünk, hogy hát igen, hűtlenné válik a mai emberiség az Istennel szemben. De már eltávolodik tőle, nem akarja, sőt, ő akar az Isten lenni. És mit mond az ige? Hogy ne csüggedjetek, ne keseredjetek el, mert van maradék. Van maradék. Vannak, akik hűségesek maradnak. Vannak, akik keresik az Istent, akik vágyakoznak utána, vagy hűséggel kitartanak az ő útján. És legyen ez a szívünkben egy reményteljes üzenet, hogy van maradék. Nem csak mi vagyunk, nem csak én vagyok, van maradék. És a maradékért Isten a hűtleneknek is ad esélyt. Ugye mit mond, hogy az ő hűtlenségük hűtlenné tenné Istent? Ugye szó sincs róla. Tehát a hűtlenség az csak emberek között történik meg. Isten soha nem lesz hűtlen. Soha. Ő, akivel szövetséget kötött, az a szövetséget nem töri meg. Ő hűséges hozzá. Ahogy Pál máshol írja, hogy ha mi hűtlenek vagyunk is, de ő hű marad. És ez a mi esélyünk. És személyes életünkben is. Hát hányszor elindulunk úgy, hogy hűtlenek vagyunk az Istenhez. Mindenfelé megyünk, csak Istennel nem foglalkozunk, és nem mond le rólunk, hanem inkább utánunk jön, mert meg akar találni. Mert meg akar találni. Aztán tovább folytatja a levelet, és azt kérdezi, de most már a pogányokból lett keresztjének felé, hogy különbek vagyunk. Hát hogy van ez, különbek vagyunk, mint pogányok? De egyáltalán nem. De tehát a pogányokból, tehát a nem zsidókból lett keresztjének szívét úgy megkörnyékezi, hogy kicsit olyan gőgösökké válnak. De van keresztjén gőg is, hogy azt hiszük, csak mi. Csak mi. Rajtunk kívül nincs más. És aztán meg is húzzuk, ugye, hogy ez fekete, ez fehér, a sárga, és csak a fehér. Vagy csak a nyugati. És Isten egész másképp gondolkodik. Egész másképp néz ránk. Ugye mit mond? Hiszen előbb már bebizonyítottuk, zsidók is, görögök is, mind bűn alatt vannak. Amint meg van írva, nincs igaz ember egy sem. Vagyis Isten látásmódja szerint mindenki egy platformon van. Isten nem a mi nemzetiségünk szerint tesz különbséget az emberek közt, nem azt nézi, hanem hogy milyen talajon állunk. És azt mondja, hogy nincs egy igaz ember sem. Se a zsidók közt, se a népek között. Mind bűn alatt vannak. Azonos talajon állunk az Isten előtt. És így nincs különbség. És elkezdi tagolni, hogy mi a probléma. Azt mondja, nincs egy igaz ember sem, nincs aki értse, nincs aki keresse Istent. Tehát az ember olyan állapotban van, hogy Isten előtt nem igaz. Tehát nincs igaz, ezt mondja, egy ember sem. És ezzel lehet, hogy tiltakozzunk. Ott van, mi az, hogy nincs igaz, én igaz vagyok. Az én életemben minden rendben van. És a Biblia azt mondja, nincs igaz ember. Milyen ember van? Csak megigazított ember van. Nem igaz. Nem olyan, aki odaállhat Isten elé, és azt mondja, hogy Uram, minden rendben van az életemben. Nekem nincs semmi bűnöm, nincs semmi probléma az életemmel. Nem azt mondja, hogy csak olyan ember van, akit Isten megigazít. Csak azt tud megállni, Isten előtt. És nincs, aki keresse az Istent. És nincs, aki értse. Sőt, azt is mondja, hogy Isten félelmével nem törődnek. De minden fontos, csak Isten nem. Az, akitől kaptuk az életünket, akitől mindent kaptunk, akinek a kegyelmének köszönhetjük, hogy még nincs végünk. Ugye, ahogy a Jeremiás síralmaiban olvashatjuk, hogy csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy nincs még végünk, és napról napra megújul az ő kegyelme az életünkön. Tehát ez mind kegyelem. Ugye nincs, aki értse, nincs, aki keresse. Mert az Istentől eltávolodott ember nem érti az Istent. Nem érti. Lehet kutatni még a Bibliát is, de ha nem őszintén kutatjuk, ha nem teljes szívünkkel, lényünkkel borulunk oda, hogy én Istent keresem, nem csak teológiát akarok érteni, teológiai összefüggéseket, hanem megismerni az élő Istent. Ha ez van a szívemben, meg akarom ismerni, akkor ő kijelenti magát nekem. De anélkül nincs Isten megismerése. Ige és Szentlélek, és önmagam megalázása nélkül nem ismerhetem meg Istent. De akarom-e megismerni? De ott van-e a szívemben, hogy meg akarom őt ismerni? És mit mond? Ugye nincs, aki keresse. Mikor ismerhetem meg? Ha keresem. Ha keresem, ha fontos nekem, ha időt szánok rá, hogy megismerhessem őt. Ha kutatom az ő igéjét, azt mondja, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Ugye Ézsaiás már ezt helyezi a szívünkre, hogy keressétek, amíg megtalálható, mert eljön az az idő, amikor nem találjuk már. Ugye a konferencián is Lukács evangélium a 13. fejezetéből volt egy olyan történet Jézus szájából, hogy valakik nem igazán keresték, nem akartak bemenni igazán azon a szoros kapun, és egyszer bezárták az ajtót, és amikor az ajtó bezáródott, akkor már hiába zörgettek, már nem volt lehetőség, és azt mondja Ézsaiás is, hogy addig, amíg megtalálható, addig, amíg van lehetőségünk, addig, amíg az ige a kezünkben van, addig, amíg vannak ige hirdetések, addig, amíg itt vagyunk ebben a földi világban, addig ragadjuk meg, hogy hívjátok segítségül, amíg közel van. Tehát most még közel van, most még hívhatjuk. És ezért imádkozhatunk, hogy minél több ember ismerje ezt fel, és kezdje el őt segítségül hívni, addig, amíg lehet. Ugye, ahogy egy ének is mondja, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. És tulajdonképpen, ugye, mindaz, amit itt olvastunk, hogy nincs igaz ember egy sem, mind elhajlottak, megromlottak, mondja, nyitott sír a torkuk, kígyóméreg az ajkukon, ez egy látlelet. Itt lát minket Isten. Ez a valóság. Mi sokszor szép áruhákat öltünk, eltakarjuk a valóságot, de azt mondja, ez a valóság. Hogy mind megromlottak, elhajlottak. Hát nem véletlen kellett eljönni Jézusnak, azért, mert nagy a baj. Nagy a baj az életemmel, az életünkkel, és ezen csak ő tud segíteni. Tehát ez egy nagyon súlyos diagnózis, amit itt Pál leír, de ez a valóság. Ugye lehet azt mondani, hogy ez nem igaz, meg nem kell komolyan venni. De tudjuk azt, ha elmegyünk az orvoshoz, és egy súlyos diagnózist kiállít, akkor bizony azt komolyan kell venni, sőt, komolyan is vesszük. Mindjárt megijedünk, mindjárt keressük, hogy hol tudnak rajtunk segíteni, és olyan jó lenne, hogy amikor az Isten állítja ki az életünkről a diagnózist, Azt ugyanolyan komolyan vennénk, mint az orvosok diagnózisát, és jönnénk hozzá. Mert diagnózis van, súlyos diagnózis, de van reménysugár is. Van reménysugár, és ez a reménysugár van a 23. versben, és a 24-ben, hogy Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. A mi reménysugarunk a gyógyulásra, az életváltozásra, a megújulásra Jézus. Jézus. Tehát eddig arról beszélt, hogy nincs különbség, mindenki vétkezett, mindenki nélkülöző az Isten dicsőségét. Most pedig, és nincs igaz egy sem, most pedig azt mondja, hogy mégis van megoldás, lehetünk igazak, megigazítottak, de csak Jézus által. Tehát a megoldást Isten adja Jézusban, és ezért küldte el ebbe a világba. És hogyan igazít meg? Ingyen. Ha nem csodálatos hír ez, hogy ingyen, hogy nekünk nem kerül semmibe. Nekem nem kell nagy költségekbe verni ahhoz magamat, hogy rendbe tegyem az életemet, hogy kifizessem Isten előtti adósságom. Ezt ingyen kapom, és el kell fogadni. Viszont Pál arról is beszél, hogy ehhez az ingyen megigazításhoz valakinek oda kellett tenni a maga életét. Valakinek ki kellett fizetni, valakinek sokba került, és ez a valaki Jézus. Ezért tudja Isten ingyen adni. Ugye van olyan, hogy ugye osztogatunk embereknek ingyen dolgokat, de azt előtte meg kell venni. Ugye lehet az, hogy én ingyen adok, akár kenyeret osztok, ételt osztok ingyen, de valakinek azt meg kellett venni, valakinek azt el kellett készíteni. Hát itt is úgy van, hogy az ingyen az azt jelenti, hogy azért az valakinek került valamibe, és nagyon sokba. Ugye nem aranyon, ezüstön váltattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból, hanem a drága és szeplőtelen báránynak, Jézusnak a véren. Ő általa váltattunk meg, ő általa van igazságunk, és ő általa lehet üdvösségünk és örök életünk. Tehát az életünk reménysége Jézus. Új élet, üdvösség. Csak Jézusban van, és Jézussal. És ezt kínálja nekünk Isten, és ez a mi lehetőségünk, hogy ezt megragadjuk. Hogy belekapaszkodjunk Jézusba, és vele menjünk tovább. Mert nem csak megigazít, hanem meg is szentel, vagyis tovább visz. Megadja, hogy növekedjünk a hitben, hogy állandóan formálódjunk. Tehát a hívő élet az nem azt jelenti, hogy bebetonozódunk egy állapotra, hanem azt jelenti, hogy mindig változunk, mindig növekszünk az Isten igéjének a munkája által. Mindig lesz valami, amit mutat, hogy meglátunk, hogy eddig nem jól értettük, de most már jól érthetjük Isten lelke által, és ami eddig csak elmélet volt, az gyakorlattá válhat ő vele, mert ez a lényeg, hogy a hitünk elméletből gyakorlattá változzon. Hát ebben segítsen, vezessen, áldjon meg minket az Úr. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy elhagytad a menny dicsőségét, emberré lettél, eljöttél erre a földi világra, és mindent megtettél értünk, hogy odaadtad az életedet, mert láttad, hogy másképp nem boldogulunk. Láttad azt, hogy nincs igazságunk. Láttad, hogy mi ítélet alatt vagyunk, az atya haragja alatt, de nem akartad, hogy elvesszünk. Ó, Urunk, add, hogy ez a hír megörvendeztessen minket, hogy ki emeljen a csüggedésből, vagy elsodorja. Azt a megszokottságot annyiszor hallottuk már, és olyan megszokottá válik, de elevenítsd meg, tedd frissé, Szentlélek Isten, ezt most a számunkra, és ragyogjon fel, hogy igen, óriási dolog, hogy te odaadtad értünk, értem az életedet. És köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy előtted nincs különbség. Azonos talajon állunk, mindannyian vétkeztünk, de mindannyiunk számára áll a kereszt. Mindannyiunknak van lehetősége, hogy átéljük a kegyelmet, mert te mindegyikünkért kifizetted az árat. És ezért könyörgünk, Uram, hogy ne legyen olyan ember a földön, aki nem tapasztalja meg ezt a kegyelmet, aki nem döbben rá, hogy nélküled elveszett, és rád van szüksége. Kérünk, könyörülj rajtunk, és add, hogy még az evangélium minél többeket megvilágosítson, minél több szívet elérjen, és add, Urunk, hogy tudjuk ezt képviselni, hogy ne szégyeljük az evangéliumot, mint ahogy Pál sem szégyelte, és merjünk mi is úgy megjelenni, ott, ahova küldesz minket, hogy akarjuk megajándékozni a helyieket, az ott élőket, mégpedig azzal az ajándékkal, amit mi is tőled kapunk, hogy ők is megtapasztalják a veled való kapcsolatot, hogy átéljék, hogy nem lehet igazán emberi életet élni nélküled, csak veled és általad. Köszönjük, Urunk, hogy te teszel minket újjá, mert nélküled csak külsőség van, de mi szeretnénk belsőleg tanítványok lenni. Szeretnénk szív szerint hozzád tartozni, és csak neked élni. És köszönjük, hogy elkészítetted az örök életet. Köszönjük, hogy ott sok lakóhely van a tieidnek, és Urunkat, hogy kitartson a hitünk. Te vigyél minket, hogy célba tudjunk találni, mert magunktól nincs ehhez erőnk, de te meg tudsz erősíteni. Te mondod, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít, és így kérjük, hogy erősítsd meg az életünket, Úr Jézus Krisztus, a te igéd által. Így visszük eléd, Uram, a gyülekezetünket, annak betegeit, azokat, akik otthon várják a gyógyulást. Uram, add, hogy rád vessék tekintetüket, hozzád kiáltsanak, hívjanak segítségül, mert most még segítségül lehet hívni, és Uram, te hatalmasabb vagy minden diagnózisnál, hatalmasabb vagy minden nyomorúságnál, és így tesszük kezedbe azokat, akiket szorongat annak a félelme, hogy nehéz diagnózist kaptak, és félnek, és Uram, adj szabadulást a félelemtől, a benned való élőhit, az irántad való szeretet által. Kérünk így, te légy az egyedül élőkkel, megfáradtakkal, özvegyekkel, árvákkal. Könyörgünk a házasokért, Uram, áld meg az életüket, de légy visszük a gyermekeket, fiatalokat. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, minden felekezetért, sőt azokért is, akik még nem ismernek téged, akik más vallásban élnek, hogy ragyogjon fel számukra is a Golgotai kereszt, ragyog fel számukra, győztes Jézus. És kérünk minden népért, ismertesd meg magad velük, könyörülj rajtuk, és adj életet mindenki számára. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, kedden 6 órától a gyülekezeti teremben bűnbánati Isten tiszteletet tartunk. Csütörtökön, október 31-én, a reformáció napján, Szintén 6 órától lesz az Isten tisztelet, de itt a templomban. És úgy gondoljunk erre a napra, hogy a protestáns egyházaknak ez az egyetlen ünnepe. Ez az egyetlen olyan ünnep, ami csak a miénk. Tehát október 31-e csak a miénk. És olyan jó lenne, hogyha ez fontos volna, hogy hálát adok az Úrnak, mert ez a protestáns egyházak születésnapja. Így gondoljunk rá. Majd vasárnap 10:30-tól tartunk ismét istentiszteletet itt a templomban, és az úrasztalát is megterítjük a feltámadott Úr Jézussal való közösségre. Szeretettel hívunk és várunk minden testvérünket. Adakozás is történt, egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 40 eurót, egy asszony testvérünk Isten dicsőségére 30 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül pedig énekeljük a 200. dicséret első és hatodik verseit. Az első vers így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel! Oh,